Jó az a jelenet. Hatásos. Na hát elérkeztünk a hetedik részéhez ennek a üzenetsorozatnak. Gyógyuláshoz vezető úton megyünk. Menjünk előre. Kérnénk egy kis fényt. És lépkedünk. Szép lassan, de biztosan. És mai alkalommal a lendületnek a megtartásáról lesz szó. A visszaesésről. Hogyan előzzük meg a visszaesést, hogyan történik a visszaesés. Ja, tehát amikről beszéltünk az elmúlt hetekben, az lehet, hogy fájdalmas volt, és előhozott dolgokat, amik fájnak. De az a helyzet, hogy ez természetes, és ez rendben van. Mert amikor előkapargatjuk a szemetet, meg a lerendezni való dolgokat, akkor ez ilyen lesz. És pont ezért dugdossuk. Pont ezért nem akarjuk megoldani, rejtegetjük, mert nem merünk a fájdalmával szembenézni. Viszont amikor elkezdjük elővenni, akkor fájni fog, nehéz napok vannak, vagy hetek, de csak így tudjuk előhozni Isten szeretetének a világosságára. Hogy lehet, hogy újra átéled azokat a dolgokat az érzelmeidbe, de megtapasztalhatod, hogy Isten még így is szeret. És Isten ezzel együtt hordozni fog. Így a szemedben néz, mint ebben a jelenetben, hogy én nem látom a bűneidet. Minden meg van bocsátva. Oké? Tehát elő kell hozni a dolgokat ahhoz, hogy elkezdődjön a gyógyulás, elkezdődjön bennünk a helyreállás. És lehet, hogy van sokatok már lát változást az életében. Na, úgyhogy már ma arról fogunk beszélni, hogy hogyan tartsuk fent a gyógyulást, a gyógyulásnak a folyamatát, hogyan ne veszítsük el a lendületet. Ugye minden, amikor friss dolgok vannak, akkor nagyon lelkesek vagyunk, működik a diéta egy hétig, két hétig, aztán utána pillanatok alatt másnapra meglankadunk. Ja. Tehát, hogy hogyan tartsuk fenn ezt a lendületet. Figyeljetek, a növekedés, a gyógyulás, ez nem megy könnyen. Tehát ez nem egy sima út. Göröngyös út. Abszolút göröngyös út. És tehát olyan, az talán olyan, hogy két lépés előre, egy lépés hátra. Tehát nem az, hogy mint a rakéta, megyünk előre, hanem bukdácsolunk benne. Tényleg, kettőt lépünk előre, aztán hátra, egyet hátra, totál kudarcnak érezzük az egészet, tehát nem könnyű. Jönnek problémák, és aztán újból visszaesünk önpusztító szokásokba, amiktől azt gondoltuk, hogy már szabadok vagyunk, és igazából ezt hívják visszaesésnek. Hogy visszamegyünk azokba az önpusztító szokásokba, amikből egyszer már kijöttünk. Jönnek a problémák, és puty, vissza. Ugye, tehát az alkoholista újra iszik, a dohányos újra cigizik, a túlsúlyos újra elhízik, és a szerencsejátékos megint visszamegy, az gurit egyet a kaszinóban, vagy ránt egyet a félkarun, vagy pókerezik az interneten. Tehát, ja, vagy mit tudom, a munkamániás újra telerakja az időbeosztását, végre kitakarította, végre kipucolta, van ideje magára is, Istenre is, nem csak a munkájára, de aztán újból tele van a naptár. Tehát hajlamosak vagyunk ugyanazt csinálni, amitől már egyszer megszabadultunk, és Isten kihozott belőle. És aztán visszatérünk. Tehát könnyű a visszaesés. Úgyhogy ma arról fogunk beszélni, hogy mi okozza a visszaesést, tehát miért esünk vissza, amikor már elindultunk a gyógyulás útján. Tehát erről a megtartó lépésről. Igazából ez a hetedik döntés, hetedik lépés, ez a megtartásról szól, és arról, hogy hogyan kerüljük el a visszaesést. Úgyhogy az első pár gondolat, itt fönt van, meg kell értsük, hogy a visszaesés az elég kiszámítható módon történik. Nézzük csak, Peti, hogyha működik. Oké, az első dolog, az első lépés benne, hogy történik a visszaesés, a megelégedettség. Tehát lesz egy elégedett állapotunk. Tehát megelégedsz a rövid távú eredményekkel. Mínusz 5 kiló. Az első héten. Közben folyadékot veszítettem az első héten. Csak. Zsírt még nem. A két tanulás, hogy fogyókúráról beszéltem, vagy bán, tehát, hogy és azt mondod, már nincs is szükségem segítségre, már nincs szükségem semmire, már nem fáj annyira, már nem kell a kis csoport sem. Tehát jól vagyok. Tehát nem kell már ezeken a lépéseken dolgozni, hát sinem vagyok. Hát innen ez olyan, mint azt gondolom, hogy elindítottam magam a csúszdán, úgyhogy csúszni fogok végig. Tehát van egy ilyen megelégedettség bennünk. Már nem kell tanácsadó sem, nem kell kérdeznem, vagy beszélgetni róla. Tehát megelégedsz. És aztán jön az összezavarodottság, ami hát az első jele az hogy elkezdek magyarázkodni. Elkezdem megmagyarázni a dolgokat, hogy hát az én esetem az más, meg én. Tehát ez nem is akkora probléma nekem, és tehát mint ahogy ezt beállítják, vagy ahogy mondják, én elbírok vele, jól vagyok, és tudod, elkezdett elfelejteni, hogy milyen rossz is volt, amikor benne voltál, és mit okozott. Aztán a harmadik jön a kompromisszum, ezen a ponton belép a kompromisszum, kompromisszumot kötsz, és visszamész a kísértés helyére. Mert azt hiszed, hogy sebezhetetlen vagy, újra ott vagy az iszákosokkal, újra ott vagy a cukrászdában. Mit tudom én. Tehát kockázatos helyeket, megengedsz magadnak kockázatos helyeket, ahol tudod, hogy meg leszel kísértve. És aztán visszaránt. És visszaránt. Okay? Tehát ez a kompromisszum. És aztán a negyedik visszaesésben ez a katasztrófa, az pedig, hát tudom, amikor visszatérsz a régi szokásba. Tehát kész. Tehát megelégedtél, összezavarodtál, magyarázkodtál, kompromisszumot kötöttél, tehát újból a kísértés helyére kerültél, megengedted magadnak, és aztán katasztrófa lett. Az utálat visszatér, a régi fájdalmak visszatérnek, a régi szokás visszatér, újból keserűség jön, újból neheztelés jön, ugye amiről múlt héten beszéltünk, keserűség, neheztelés, visszajönnek ezek, és ja, tehát visszacsúszás, visszaesés. És igazából a visszaesés ez nem akkor kezdődött el, amikor visszaestél, hanem már jóval előbb. A folyamat elején, a megelégedettségnél. Oké, tehát a visszaesés ez a folyamatnak az eredménye. És itt kell megfogni egyébként. A megelégedettségnél kell, az előtt kell megfogni a folyamatot. Na, úgyhogy miért történik meg? Miért történik a visszaesés? Mi okozza a visszaesést, vagy a visszacsúszást? Az első az, hogy visszatérünk az akaraterünkhöz. Galácia 3.3-ban azt mondja Pál apostol, ezeknek a galácia belieknek, hogy hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni. Oké, tehát ez örökös problémája volt az embernek, hogy Isten kezdeményez, az ő Szent Szelleme által, megfog bennünket, megragad bennünket, elkezdjük, és aztán szépen visszaveszük, ahogy ez a csajszi visszavette a kis szemetét. Odaadta, elkezdte szellemben, odaadta az egészet, és aztán elkezdte visszaszivárogtatni magához a szemetet. És ragaszkodott hozzá. Oké, tehát, hogy elkezdjük az első lépéssel, vagy az első döntéssel, amiről beszéltünk hetekkel ezelőtt. Rájövünk, hogy nekünk nincs erőnk változni. Ez az első döntés. Utána ott jött a második döntés, meghoztuk a második döntést, hogy nekem nincs erőm, de van valaki, akinek van ereje, és én ahhoz a személyhez csatlakozhatom, rácsatlakozhatok az ő erejére, Isten erejére. Oké, és aztán ott van a harmadik döntés, amiről beszéltünk, hogy átadom az életemet Istennek, és aztán Isten beletesz helyzetekbe, döntés kényszerítő helyzetekbe, és ott vagyok, döntésekre vagyok kényszerítve, de egy idő után elkezdek gondolkodni azon, hogy figyelj már, hát olyan, mintha én csinálnám ezeket a változásokat. Tehát itt nincs ebben semmi csiribiri hókusz-pókusz, csinadratta, mennyzengés. Ez az én erőm. És elkezdem így azonosítani a változást, amit Isten hoz, meg a helyzetek, amiket Isten hoz, és döntésekre kényszerít, és hozok jó döntéseket, elkezdem így megmagyarázni magamnak, hogy ez igazából ezt én csinálom. És ezen a ponton elkezd az ember visszatérni a saját akarat erejéhez. Nem megy oda Istenhez már. Nem hálás Istennek. Nincs ott ez az alázat, ami őt lent tartja. Hanem, tudod, van némi siker, és hirtelen azt hisszük, hogy mi milyen fain csávók vagyunk, vagy milyen ügyesek vagyunk, milyen nagyszerűek, milyen jó fejek vagyunk, mindenhatóak vagyunk, mindent tudunk, és irányítás alatt tartjuk a dolgunkat, és hirtelen ott találjuk magunkat, hogy az első lépés előtt. Ja, úgyhogy... És az a helyzet, hogy Isten engedni fogja, hogy visszaes. És visszaes. És visszaes. És visszaes. És ezt engedni fogja, hogy visszaessé. És addig engedi, amíg rá nem jössz, hogy neked ez nem megy egyedül. És ha eljutsz egy pontig, és aztán nem visszaesel, akkor megint hagyni fogja, hogy visszaes, és megint visszaes. Egészen addig hagyja, hogy visszaes, amíg rá nem jössz, hogy ez nem megy egyedül. És egyébként hajlamosak az emberek arra, hogy mindig ugyanaddig a pontig mennek csak el. Mindig ugyanaddig a pontig, és utána vissza akarnak lépni. Párkapcsolatokban láttam ezt. Rengetegszer. Eljutnak egy pontig, bizonyos probléma előjön, akkor szakítok. És akkor kezdjük előről. Előről kezdik. Eltelik 2 év, eljutnak megint az a krízispontig. Szakítunk. Kezdjük előről. És ezt meddig lehet csinálni?
Kezdjük előről.
Tudod? Nem, túl kell lépni. Isten engedi, hogy visszaes, de túl meg kell hozni azt a döntést. Nem véletlenül kerülünk mindig ugyanoda vissza. Meg kell hozni ott a döntést. És Isten erre fel fog szabadulni. Amikor meghozzuk azt a döntést. De mindenben így van ez. Tehát megvannak azok a tipikus fájdalompontok, ahol visszamenekülünk. És nem értjük, hogy miért játszódik le ugyanaz a kör az életünkben mindig. Mert Isten megengedi. Nem fogja megakadályozni. És hagyni fogja, hogy elbukjak 100-szor, elbukjak 200-szor, elbukjak 300-szor, amíg ki nem nyögöm végre, hogy Isten, ez nekem nem megy. Ez nekem nem megy. És akkor Isten azt súgja, Zakariás 4:6, hogy akkor ezt mondta, amit látsz, az örökkévaló üzenetét jelenti, amely Zorobábelnek szól. Az üzenet pedig ez. Nem hatalommal, sem erővel, hanem csak a szellemem által. Ezt mondja a seregek ura. Nem erővel, nem hatalommal, csak a szellemem által. Ez nincs kiírva. Ja, úgyhogy egyedül Istennek van meg a hatalma és az ereje. Arra, hogy elvegye az összes defektünket, és hogyha visszaérünk, ha visszatérünk a mi kis akaraterünkhöz, akkor vissza fogunk esni. Vissza fogunk esni. És ha azt mondjuk ezen ponton, hogy akkor keményebben kell, akkor még keményebben kell, akkor vissza fogsz esni. Vissza fogsz esni. Tehát ezt el lehet felejteni. Olvastam egy aranyos történetet. Anyuka ment meglátogatni a fiát a nagyvárosba, vidékről, és ilyen nagy irodaházba dolgozott, lakott, meg dolgozott, meg itt, amelyen ezt ment föl, csöngetett. Ez valami, amikor egy nagyon csinos, dekoratív hölgy nyitotta ki az ajtót, és ilyen füstölő illata jön ki, meg mit tudom én, milyen zene, meg sejtelmes fény van benne, valami pongyolába, vagy milyen kötényben, vagy akármiben van a csaj. És akkor megszólal, maga is jött a nagy, mágushoz, aki meg tudja ön szabadítani, meg mit tudom én. Szóval, na jó van, szóljál be a Józsinak, hogy jön ki, már az anyukája jött. Oké, okay, tehát, hogy szükségünk van arra, hogy aként legyünk kezelve, akik vagyunk. És így lerángassanak bennünket, hogy nem a nagy mágusok vagyunk, hanem a Józsi. Akinek az anyukája itt van, és hozott egy befőttet neki, vagy mit tudom én. De hogy túl nagyra fújjuk fel magunkat, meg a képességeinket. De eljutni arra pontra, azt mondjuk, hogy nem. Erre nekem nincs erőm. Nekem ez nem megy. Különben saját magunkat csapjuk be. Oké? Okay. Második, amiért visszaesünk, hogy figyelmen kívül hagyjuk a döntéseket. Amikről eddig beszéltünk, ezeket a döntéseket figyelmen kívül hagyjuk. Tehát sietünk. Túlságosan sietünk. Sietni akarunk dolgokban. Sietni akarunk a lépés, túl gyorsan akarunk átmenni a lépéseken, a döntéseken. Ezért mondtam nektek, hogy ez egy dolog, hogy most 8 üzenet, 8 döntés, és amikor az ember ezt a 8 döntést meghozza, akkor meggyógyul. De azt is elmondtam nektek, hogy ez nem megy 8 hét alatt. Ez most csak le van fektetve, hallottátok, feltépett dolgokat az életetekben, Isten elkezdett megmozdulni, megmozdítani dolgokat, és ez jó, mert elindulhat a gyógyulás, de ez egy sokkal hosszabb folyamat. És ezért fogjuk a szerdákat folytatni továbbra is. Legalább egy évig, és ezeket a lépéseket szépen megnyújtjuk egy éves időtartamra. De valakinek egy élet hosszig tart, hogy egy bizonyos problémán túl legyen. Tehát nem lehet tudni, ezt Isten tudja. De amikor figyelmen kívül hagyjuk a döntéseket, ez nem jó. Ez egyenlő a visszaeséssel, mert ott van a sietség, túl gyorsan akarunk végigmenni rajta. Lehet, hogy ki is hagynál egy-két nehezet, amire azt mondod, hogy jó, szerintem nekem ez a múlt heti jóvátételes dolog, az nem kell. Nem kell oda mennem X-hez, Y-hoz bocsánatot kérni, vagy de nem. Nem megyek én vissza senkihez, akit megbántottam. Ez rám nem érvényes. Nem. És az a helyzet, hogy minden lépést meg kell tenni, mert különben nem működik. Tehát minden lépést meg kell tenni, muszáj. És követnünk kell a Bibliában lévő elveket. Nem hagyhatjuk ki a dolgokat. Tehát nem lehet se sietetni, se kihagyni, se összekeverni. Tehát nincsen egy gyors tapasz. Legalábbis, ami hatásosan gyógyít. Tapaszokat lehet rakni, de attól még nem fog meggyógyulni. Tehát nincs olyan, hogy reggelre meggyógyulok. Nincs. Tehát, úgyhogy azt mondom nektek, hogy kitartás. Lépjétek meg a lépéseket, a következő lépést, tedd meg, maradj lendületben, kitartás, Isten ad erőt a kitartásra is, ragaszkodj ezekhez az alapokhoz. Mert ezek alapok, amiket lefektetünk. Egy életre szóló alapok. Ez a 8 hét. Azért mondtam, hogy ez egy kulcsfontosság üzenetsorozat, mert itt alapok vannak lefektetve. Amik vissza fognak térni nektek, Isten föl fogja hozni, elő fogod venni, és különböző problémák, nehézségek, amiket előhoz Isten a múltadból, vagy akár a jelenből, mert valamiből beleléptél, ezeken keresztül Isten segíteni fog, mert ezek az elvek azok, ahogy Isten gyógyít. Nem gyors fix, nem holnapra, hanem ez egy folyamat. Aztán a harmadik hiba, amit elkövetünk, és ezért jön a visszacsúszás, hogy támogatás nélkül próbálunk gyógyulni. Majd magamban, otthon, ágyban, párnák közt. Nincs szükségem mások segítségére. Ugyan már. Tehát ezzel hozzáállás, ez felhívás a visszaesésre. Felhívás. Majd hallgatom az üzeneteket, a tanácsot. Tanácsot nem kérek senkitől, hallgatom az üzeneteket, még több üzenetet fogok hallgatni, minden nap üzenetet fogok hallgatni, 3 üzenetet fogok hallgatni, úgyis olyan a munkám, hogy egész nap üzenetet tudok hallgatni. A hétközi alkalomra nem jövök el tudnék menni, de nem jövök el, mert olyan ciki mások előtt beszélni, vagy beszélgetni másokkal, kis csoportban. Nem. Majd hallgatom az üzeneteket, és jobban leszek. Ja. Ez hiba. Mert nem így működik. Szükségünk van támogatásra. Prédikátor 4, 9., 10. vers. Ha két ember együttműködik, az eredményesebb és hatékonyabb, mint ha valaki egyedül dolgozik. Ha kettőjük közül az egyik elesik, a másik a segítségére siet. De jaj annak, aki egyedül van, mikor elesik. Nincs senki, aki felsegítse. Figyelj, nem lehet egyedül. Ha lehetne, akkor már rég túl lennél rajta. De nem lehet. Mikor kísértésben vagy, mikor a kísértés alatt vagy, akkor kit hívsz? Van valaki, akit tudsz hívni, hogy hé, itt vagyok, beszéljünk, hogy túlsétáljak a kísértésen. Azon az 5 percen, vagy azon a 10 percen. És imádkozzunk, vagy bármi, vagy legalább beszélj hozzám, mert akkor túlmegyek rajta. Mert most ezen a kísértő ponton vagyok. Tehát van-e valaki, akit föl tudunk hívni ilyenkor? Ez fontos. Támogatásra van szükségünk, és nem fog menni, hogyha nincsenek kapcsolataink. Nem fog menni. Zsidók 10:25 azt mondja, ne hagyjuk el a gyülekezésünket. Az összegyülekezésünket. Tehát ne hagyjuk el. Tehát közösség nélkül, kapcsolatok nélkül, támogatás nélkül rövid távú eredményeket lehet csinálni. De hosszú távú eredményeket kapcsolatok nélkül soha. Tehát szükségünk van egymás támogatására. Miért? Azért, mert a problémáinknak a 99% az kapcsolati alapú. Valahol valamilyen kapcsolat nem működött, megbántott, fájt, sértett. A visszaesés ez garantált, és ez a helyzet, hogy éppen ezért szükségünk van a kapcsolatokra, a gyógyuláshoz is. Tudom, amikor ott van a kísértés, és nem érzed azt, hogy a helyes dolgot kéne tenned, pedig tudod, mi lenne a helyes, de nem érzed azt, hogy azt kéne tenned, akkor ki lesz az, aki segít? Ja, ki lesz az, aki segít? Hogy aztán megted azt a helyes dolgot. Szükségünk van rá. Ha elesek, ki segít nekem, ha elesek? Szükségem van valakire. Ja, úgyhogy az, hogy elkerüljük a visszaesést, kell a támogatás. Sokszor tagadás miatt nem látjuk a problémáinkat, és tagadjuk. Ja, kellünk egymásnak. Kellünk. Mert tükrei vagyunk egymásnak. Sokszor másokon keresztül, ezért szeretem ezeket a történeteket, amiket felolvasok nektek minden alkalommal, vagy akár egy ilyen jelenet, vagy előadják, mert ezek tükrök számunkra. Sokszor, ha más szájából hallom, vagy ő szembesít engem, jobban megértem, és jobban meghallom, mint én magamtól. Mert én tagadom. Lehet 20 éve tagadom már, úgyhogy simán tudom tagadni a problémámat. Ja. Úgyhogy ez is, ezért is fontos a bizonyság. Mert sok mindenki megláthatja magát benne. És igazából én mindegyikbe látom magam. Valamelyik ponton, valamelyik része, nem az én életem, de valamelyik, tehát, és ezért fontos az, hogy mondjuk el a történetünket embereknek, a bizonyságunkat bátran. Mert nem tudhatom, hogy kit, hol érint meg, hogy Isten hogyan használja az életekben. Ja. Neked gyógyulást hoz, ha elmondhatod. Másoknak meg, és akinek meg elmondod, neki meg reményt. Tehát ugyanabban az időben két haszna van. Téged gyógyít, hogy megoszthatod, és leteheted a terhed. A másiknak meg reményt ad, mert láthatja az életedben Isten munkáját. És azt mondja, hogy ez miért ne lehetne nálam is? Aztán a negyedik, hogy miért történik a visszaesés, hogy büszkévé válunk. Büszke. Tehát túlzott önbizalom. Jön létre, erős vagyok. Én most megfogtam a nyakát ennek a fájdalomnak, vagy ennek a rossz szokásnak. Gigán vágtam rendesen, elkaptam a grabancát, megvan, leterítem, megölöm, kész. Még megbocsátottam nekik, bocsánatot kértem ott, tök jó vagyok, rendben vagyok, köszi. Példabeszélek 10-18, ezt már többször is olvastam nektek, a büszkeség megelőzi a bukást. Büszkeség megelőzi a bukást. Tehát alázatban kell maradjunk. Alázatban kell maradni. Akkor elbukunk. A büszkeség ez mindig bajba sodor. Ja. Bukásra ítél, megvakít. Megvakít, hogy lássuk, hogy ne lássuk meg a gyengeségeinket. Tehát annyira elvakít, hogy nem látjuk a hibáinkat. Vagy hogy hol ereszt a dolog. A büszkeség miatt nem kérek segítséget. Ja. A büszkeség miatt nem teszem jóvá másoknál azt, amit jóvá kéne tennem. Bocsánatot kérni. Ez mind a büszkeség okozza. Ja. A büszkeség az, amiatt nem teszem meg rendesen a lépéseket. Kihagyok dolgokat. Úgyhogy a büszkeség a legnagyobb, tehát a büszkeség legnagyobb problémája az, hogy elkezdek másokat okolni. Másokat hibáztatni. A saját saram miatt. Nem én vagyok a hibás. Ez nem az én bajom. Ezt nem én csináltam. Ezt nem én okoztam. Ők. És másra tolják. Ez büszkeség. Én már olyan jó haladtam ebben a folyamatban. Már szinte majdnem meggyógyultam. Erre nem megkínáltak cigivel. Most, hogy rendes cigivel, vagy füves, ez most tök mindegy. Az ő hibájuk. Pásztor, hidd el. Én már annyira toppon voltam. Tudod, a fickó a pszichiáternél, hogy mondja meg, mi a problémám. Hát problémám, jó van, üljön le, mutatni fog magának képeket, és mondja el, hogy mit lát bennük. És akkor meg fogom tudni, hogy mi magának a baja. És akkor mutat neki az első kép egy négyszög. Sima, egyszerű négyszög. És azt mondja, hát látok egy ablakot, és bent egy párocska szeretkezik. Jó. Második kép, egy kör. Mi jut eszébe? Fehér homok, tengerpart, az a kör az egy napernyő, és a napernyő alatt egy párocska szeretkezik. Jó, hát akkor még a harmadikkal próbálkozunk. Harmadik kép egy háromszög. Mi jött ebből még? Azt mondja, hogy egy gyönyörű rezervátumot látok, az egy sátor, és a sátorban egy párocska szeretkezik. Oké, ne is menjünk tovább, már tudom, mi a probléma, és tudod, tehát ön szexmániás. Micsoda? Én? Hát maga mutogatja itt nekem ezeket a mocskos képeket. Oké, tehát hibáztatni másokat. Hibáztatni másokat. A büszkeség az másokat hibáztat. Nem az én bajom, az ő baja. Oké, 1 Korintus 10-12. Ott van talán? Ott van? Nincs? Van? Van. Azért, aki azt gondolja, hogy ő biztosan áll, vigyázzon, nehogy elessen. Tehát amikor úgy érezzük, hogy na, most jó, most állok. Biztosan állok, akkor azt mondja, hogy vigyázz, nehogy eless. Úgyhogy a titok nyitja az, hogy alázatban élni. Nem felfúvalkodni, nem jobban tudni, és ez a legjobb védelem a visszaesés ellen. Tehát függeni Istentől, az ő jelenlététől, az ő hangjától. Nem azt mondom, hogy én mindent tudok, hanem azt mondom, hogy Uram, próbálom összerakni a képet. Segíts! Nem tudom, emlékeztek-e még a Szovjetunió idejében, ez egy nagy hír volt, világhír, egy német tinédzser gyerek a Vörös téren landolt egy kis repülővel. Emlékeztek rá? Ez mekkora tragédia volt? A világ legjobban védett légtere. És egy tinédzser kölök egy kis repülővel landol. Tehát ebből látszik az, hogy az erősséget, amiről mi azt gondoljuk, hogy erősek vagyunk, ott nem védjük. Ott nincs védelem. És ez a gyengéje. Ez a gyenge pontja. Mert azt gondoljuk, hogy itt rendben vagyok. Itt baj nem lehet. És pont ezért lesz ott baj. Tehát a legnagyobb gyengeségünk az a védtelen erősségünk. Ja, úgyhogy nagyon vigyázni kell. Tehát az én házasságom az rendben van. Ez sosem fog összeomlani. Ja. Aki biztosan áll, az vigyázzon, nehogy elessen. Hogy én nem leszek sosem függői ezeknek a dolgoknak. Aha. Aki azt mondja, hogy biztosan áll, vigyázzon, nehogy elessen. Ja. Tehát. Úgyhogy a legerősebb területen kell a legóvatosabbnak lenni, mert ez a legsérülékenyebb. Jó, tehát ezért történik a visszaesés. Visszatérés az akaraterőhöz, figyelmen kívül hagyom a döntéseket, támogatás nélkül próbálok gyógyulni, és büszkévé válok. Ugye, visszatérés az akaraterőhöz, nem az én erőm, hanem Uram, a Te erőd. Figyelmen kívül hagyom a döntéseket, ez pedig az, hogy engedelmes vagyok-e, vagy sem, Isten tanácsának. Támogatás nélkül próbálok gyógyulni. A közösség. Nekem nem fontos a közösség. Isten azt mondja, hogy közösségre vagy teremtve. Úgy tudsz egészségesen élni, ha közösségben vagy. És büszkévé válok. Isten meg azt mondja, hogy alázzátok meg magatokat. Mert az a biztonságos zóna. Az alázat. Oké, hogyan előzhetem meg a visszaesést? Vagy hogyan tudom fenntartani ezt a gyógyulás folyamatát? A döntéseket, a lépéseket? És most jön a hetedik lépés, hetedik döntés, figyelj, ez a karbantartás lépés. Félretenni időt Istennek naponta, önértékelésre, bibliaolvasásra és imára, hogy még jobban megismerjem Istent, és az ő akaratát az életemre, és azért, hogy erőt leljek rá erre az életre. És ennek az alapja Márk evangéliumában van, 14. fejezet, 38. verse, ahol azt mondja Jézus, ne aludjatok, hanem imádkozzatok, hogy legyen erőtök ellenállni a kísértésnek. Mert a szellem készséges, de az emberi természet gyenge. Oké, tehát Jézus is azt mondja, hogy a visszaesés az természetes. Az az emberi természetnek. Az emberi természethez hozzátartozik. Visszaesik. Még akkor is, amikor tudjuk, hogy nem jó nekünk, akkor is megcsináljuk a stiklit. Oké, mégis megtesszük. Tehát az a természetes, hogy a régi már elhalványú problémák, fájdalmak, szokások szépen visszaköszönnek, visszatérnek, még így beengedjük az ajtónőket, vadásznak ránk, és még kiállunk el, ezt lehet lőni. Tehát ez az emberi természet. A szellem készséges a gyógyulásra és a változásra. Ez az, amit kaptunk Istentől az újjászületésünk pillanatában. A természet, a természetünk, az emberi természet, az pedig képtelen rá. És ezért mondjuk azt, hogy Krisztusban van egyedül gyógyulás. Ha valaki nincs Krisztusban, ha nincs újjászületve, nem adta oda az életét Jézus Krisztusnak, akkor ne is remélje a gyógyulást abban az állapotban. És ezért van, hogy az egyedüli reménység az embernek, hogy Krisztus kezébe teszi le a kezét. És azzal, hogy oda tettem a kezébe az életemet, ez még nem azt jelenti, hogy automatikusan mégis gyógyulok, hanem itt vannak ezek a lépések és döntések. Ja, úgyhogy erről szól. Tehát erről szól ez a döntés, ez a hetedik. Hogy legyen biztosítékod. És van három biztosíték, amiről most akarok nektek egy kicsit még beszélni. Az első az értékelés. 2 Korintus 13:5 azt mondja, nézzük csak, mit mond. Vizsgáljátok meg magatokat. Aztán Jeremiás irányai 3:40, azt mondja, vizsgáljuk hát meg életünket. Tehát értékelés. Kiértékelés. Mit vizsgálunk meg először? Meg mikor vizsgálunk? Hogy értékelünk? Oké, tehát vagy egy olyan kérdés, hogy mit értékelünk ki? És négyféle készlete van az embernek. Az ember négyféle készletből áll. Az egyik a fizikai, a másik az érzelmi, a harmadik a kapcsolati, a negyedik a szellemi. És a fizikai, ez fölteszem a kérdést hogy magamnak, hogy mit mond a testem? Oké, tehát megvizsgálom az értékeimet. Értékelem magam. Mit mond most a testem? Mit mond? Mert a test elárul dolgokat. Oké, feszes izmok vannak. Feszült vagy? Valószínűleg stresszelsz. Fejfájásod van, vagy hátfájás? Tudod, ez valami van. Tehát a test figyelmeztet. Lehet valami nem stimmel, és le kell állnod valamivel. Tehát olvasni kell a testünk jeleiből. Aztán értékelés nem csak a fizikait, hanem az érzelmit. Mit érzek most? Vagy mik az uralkodó érzéseim? Ami olyan, hogy néha el tudom felettetni, vagy el tudom dolgokkal, amikor babusgatom a kutyusomat, vagy a cicusomat, akkor elfelejtem. De amint lerakom, már megint be vagyok tompulva. Tehát mi az, amit folyton küzdenem kell, hogy elnyomjak? Tehát mi ez az uralkodó érzés? Hogy felszínre engedem-e, vagy elnyomom? Rengeteg energiát elvesz, ha elnyomom. És hát nem is tudok szembenézni vele, és nem is tudom átadni Istennek, hogyha elnyomom. Ja. Tehát az elnyomás az olyan, mint akkor fölrázol egy üveg kólát. És aztán gyorsan leveszed róla a kupakot. Ez robbanni fog. És minden felé. Nem csak magamat fogom összegyúvázni, hanem mindenkit magam körül. Ja, úgyhogy ez egy ilyen szívellenőrzés, hogy fáj-e valami a szívemben? Kimerült vagyok-e a lelkemben? Mérges vagyok-e dolgokra? Vagy általában mérges vagyok-e? Tehát hamar elszakad a cérna. Hogy neheztelek-e valakire? Feszült vagyok? Ideges vagyok-e? Félek-e? Ja. Aztán a harmadik készlet, amit értékelnem kell, ez a kapcsolati része az életemnek, hogy békességben vagyok-e az emberekkel. Békességben vagyok-e. Ha nem, akkor ez akadályozni fog a gyógyulásban. Föl kell tegyem egy kérdés, hogy ki az, aki ingyen és bérmentve ott lakik a fejemben? Mert én engedem neki. Mert ő az, aki megbántott 20 évvel ezelőtt, és azóta ott lakik az életemben, és igazából ő határozza meg a döntéseimet és a hangulatomat azóta. Beengedtem őt. Nem fizet, mégis ott lakik velem. Hiába megyek el a munkába, hiába megyek el szórakozni, hiába. Ő ott van 24 órán keresztül velem. Oké, tehát kiértékelni a kapcsolati részét az életemnek. Ezt az embert ki kell lakoltatni. Ki kell rúgni. Erről beszéltünk múlt héten, hogy hogyan. Elengedni. Megbocsátani. Ja. Meg különben irányítani fogják az életedet. És a negyedik terület ez a szellemi, hogy kiértékelem, hogy függök-e Istentől. Vagy mindent jobban tudok. Meg mindenkinél. Vagy van-e egy függőségem Istentől. Ahol, tehát egyszerűen van egy várakozásom, hogy ő tegyen valamit az életemben, van egy várakozásom, hogy ő szóljon hozzám. Fontos az értékelés. Ezért mondja Pál apostol, vizsgáljátok meg magatokat, vagy Jeremiás írja, hogy vizsgáljuk hát meg az életünket. Tehát amikor ellenőrzöd a dolgokat a munkádban, akkor mit csinálsz? A jót is megnézed, meg a rosszat is megnézed, nem? Tehát mind a kettőt meg kell nézni. Egy munkaellenőrzésnél, amikor valami terméket gyártasz, vagy, vagy programozol, vagy valami, tehát meg kell nézd a dolgokat, hogy mit csinálsz. A jót is, a rosszat is. És nem csak a rosszat kell, mert eddig most a rosszról beszéltünk, kérdékelni, hogy mi az, ami nem stimmel, ugyanúgy meg kell néznem a jót is. És ezt kell mondjam, hogy oké, mi az, ami jó az életemben? Mi az, ami jó az életemben? Mi az, amit kaptam Istentől? Mi az, ami... Tehát, és nagyon fontos ez. Nagyon fontos. Tehát fontos az, hogy lássuk, hogy hol van fájdalom, hol van defekt, de ugyanannyira fontos, hogy lássam a jó dolgokat. És hogy tudatosuljak a mindennapi győzelmekben. A legapróbb győzelmekben is. Mindegy, hogy milyen pici győzelem volt ma. De észrevenni. És felemelni. És azt mondani, hogy ez egy jó nap volt emiatt. Meg amiatt. Oké? Tehát azt mondod, ezt elszúrtam háromszor, de viszont kétszer nyugodt voltam. Tehát észrevenni azt, ami rossz, de észrevenni és értékelni azt, ami jó. Nagyon fontos. Önzetlen akartam lenni ebben a helyzetben. Nem az érdekelt, hogy én hogy érzek, hanem az, hogy ő hogy érzett. És ezeket észrevenni, és ünnepelni. És mindig egy picike fejlődést fog hozni, amikor a pozitív dolgokat ünnepeljük és észrevesszük. Oké, tehát kiértékelünk, ünnepünk, kiértékeljük a dolgokat, ünnepeljük a sikereket, megvalljuk a bukásainkat, hálásak vagyunk, legyünk hálásak, hogy a helyes dolgot tettük. És Galácia 6:4 azt mondja, ne hasonlítsátok össze magatokat másokkal, hanem mindenki a saját munkáját tegye mérlegre. Nagyon fontos tanács. Ne hasonlítgasd magad másokkal, hanem a saját munkádat tedd mérlegre. Akkor csak is a maga munkájával dicsekedhetsz. Oké, tehát Isten megengedi, hogy dicsekedjünk. De azzal a munkával, amit Isten tett az mi életünkbe. Nem az, hogy... Mert lehet, hogy nálam az, hogy kétszer nyugodt voltam ma bizonyos helyzetekben, az... Tudod, piros hó az én életemben. Másnak az életében, gyülekezetben, akit ismerek, és ilyenkor mindig a legnyugodtabb emberrel hasonlítgatjuk össze magunkat, ugye? De hát ahhoz képest én semmi vagyok. Úgyhogy egy nagy nulla vagyok igazából. De nem hasonlítgatjuk magunkat. A saját munkánkat kell nézni, és abban észrevenni, hogy mi az, ami jó volt, és abban dicsekedhetek. Büszke lehetek magamra Isten munkájára bennem. Bátran. Mert nyugodtan legyél büszke, mert Isten fejlődést adott benned, és növekedést, és vedd észre, és legyél rá büszke. Oké, mikor csinálom az értékelést? Ez is egy fontos, mert ez olyan, mint a ház takarítása, a lakásnak a kitakarítása, három módja van. Az egyik az, tehát néhányan tisztaságmániások, ugye, és folyamatosan takarítanak. Tehát ez a pisztoly táskában ott van, be sincs csatolva a pisztoly. Rászállt egy pól, és már ott van, tudod. Pisztoly táskában ez egy portillő rongy. Ja, tehát mész a gyerek után, porszívóval, amikor megy. Tehát vannak ezek a tisztaságőrültek, igen. Tehát mész, mint a pincér az étterembe, tudod, kihúzod a széket, berakja alá, Ja. Vannak, akik a nap végén takarítanak, tehát mindenki lefeküdt, mindenki elhúzott már a fenébe, körbenéznek, elpakolnak, napi takarítás, rendben, jó, puty. És aztán van az éves takarító. Aki egyszer egy évben. Akkor nagyon kitakarít, de kitakarítja. Egyszer. Na úgy, de hasonlóan végezzük az értékelést is, csak szimultán a három. Oké? Tehát nem a három közül egyet választunk, hanem párhuzamosan megy mind a három. Az első az, hogy megállok és ellenőrzök értékelés. Megállok és ellenőrzök értékelés. Ez bármikor a nap folyamán, ha úgy érzed, hogy van ott egy neheztelés, egy bántás, egy konfliktus, vagy valami nem stimmel, vagy nehéz, Akkor megállsz, oké, mit mond a testem, mit mondanak az érzelmeim, figyelek-e Istenre ebben a helyzetben, tehát mi a helyzet, oké? Elbánok vele hamar, és fontos, hogy elbánjak ezzel hamar, mert csak rosszabb lesz. Ezt úgy hívják, hogy egy ilyen szellemi légzés. Tehát elszúrok valamit, és egyből megvallom az Úrnak. Nem hagyom, hogy mélyüljön, nem hagyom, hogy megoldatlan, nem hagyom. Tehát, bocsáss meg, Uram, ez nem volt helyes. Oké, tehát kifújom a disznóságot, és belélegzem Isten szeretetét. Elszúrta. Köszönöm. Elszúrta. Köszönöm. Szellemi lélegzés. És így fogod elkerülni, hogy egy 3 hónap múlva új 16 bekezdésed legyen az erkölcsi leltáradban, amiről beszéltünk a 4. döntésnél. Mert napról napra lerendezed Istennel. Tehát nem rakódik rád egyre több, hanem van egy ilyen könnyed életed Istennel, egy folyamatos kapcsolatod ő vele. Tehát ez a megállok és ellenőrzök értékelés. Ez bármikor történhet. Aztán van a napi áttekintés, amikor a nap végén találsz egy nyugodt helyet, vagy ja, nap végén, és azt mondod, hogy nézzük át a mai napot. És hogyha látok valamit, ami nincs rendben, vagy rendbe kell tenni, megvallom. Ha látok egy győzelmet, akkor azt meg kiemelem, és hálát adok érte, és megköszönöm. Aztán van az éves felülvizsgálat, a nagy takarítás, az éves tavaszi, vagy őszi, vagy mit tudom én, milyen nagy takarítás. Ez megnyilvánulhat egy olyanban, hogy elmész egy napra valahová. Vagy akár egy éjszakát ott vagy valahol. És egyedül Istennel. Tehát elmész, és azt mondja, hogy ez a nap, ez most erről. Tehát csináljunk egy elköcsi leltárat, átnézem az életemet, rendben van-e, fontossági sorrendjeim rendben vannak-e. Tehát egy nap az életből. Vagy az évedből. Egy nap. Oké, ez volt az első, az értékelés. Második, elmélkedés. Sokan használják már ezt a bibliai szót, hogy elmélkedés. Az jelentése nagyon egyszerű. Lelassulni annyira, hogy halljad Istent. Lelassulni annyira, hogy halljad Istent. Tehát ennyi az egész. Tehát amikor folyamatosan bizniszben vagyok, tehát mindig csinálok valamit, mindig muszáj csinálnom valamit, ez megfojtja a növekedést. Megfojtja a gyógyulást. Tehát a szellemi erőnek a titka az ez. Az elmélkedés. Istennel együtt gondolkodni. Ja, és sátán ez ellen küzd a legjobban. Tompítja az agyunkat, a képességünket. Ne találjunk csendes időt magunknak. És 3 eszköze van rá, a zaj, a tömeg és a sietség. Tehát ez mind ott van, szerintem mindannyiunk életében. Zaj van, tömeg van, és van sietség. Bőven. Ez a 3 dolog, ez távol tart bennünket attól, hogy meghalljuk Istent. Zsoltárok, első Zsoltár, 2., 3. vers, figyelj. Boldog és áldott, aki abban leli örömét, hogy az örökkévaló tanítja. És éjjel-nappal azon gondolkodik. Olyan életerős lesz, mint a folyópartra ültetett gyümölcsfa. Idejében hoz gyümölcsöt, és levelei örökké zöldelnek. Bizony felvirágzik keze alatt minden, amibe belekezd. Tehát a kulcs a növekedéshez, hogy legyenek gyökereink Isten igéjében. Mert ha vannak gyökereink Isten igéjében, akkor ott lesz élet. Hogyan lesznek gyökereink? Úgyhogy elmélkedünk azon, amit Isten mond. Gondolkodsz rajta. Mit hallottál az üzenetben? Mit olvastál a Bibliában? Mit mondott valamelyik testvér? A bizonyságában, csak egy beszélgetésben. Mit jelentenek ezek a dolgok, amiket olvasol, hallasz az életedben? Hogyan tudod ezt alkalmazni a saját életedre? Ezt hívják úgy, hogy elmélkedés. Vagy meditáció. De itt nem megüresítésről van szó, hanem pont töltekezésről. Gondolatokkal való megtöltekezésről. Tehát hogyan tudom ezt alkalmazni? Hogyan tudom ezt alkalmazni? Amit hallottam, hogyan tudom? Hogyan? És hogyha ezt tesszük, amit Isten mond, akkor mit mond? Azt mondja ez az ígéret itt, Zsoltár, egy első Zsoltár, hogy olyan vagy akkor, mint a folyó mellé ültetett fa. Ami nem fog kiszáradni. Még akkor sem, amikor kívül szárasság lesz, de te ott vagy a folyó mellett, és a gyökereid mélyen lent vannak, és szívják az élet folyójából az élet vizét. És mindegy, hogy kint milyen forróság és szárasság lesz. Nem fogsz kidőlni, mert erős és mély gyökereid vannak, még ha szélvihar jön, akkor sem. Úgyhogy szükségünk van egymásra, és szükségünk van Isten szavára, hogy az úton maradjunk. Mindenképpen. És azt mondja, tehát mi a haszna? Ez is ott van ebben a két versben. Mi lesz a haszna, hogyha elmélkedünk? Azt mondja, ha elmélkedsz, sikeres leszel mindenben, amit csinálsz. Tehát sikeres leszel azokban a dolgokban, amit csinálsz. Tehát siker. Akarsz sikeres lenni? Nagy szó ez ma. Hogyan? Hát hogyan, az már nem nagy szó. Elmélkedj Isten szaván. Siker szemléletek nem erről szólnak. Ja. De Isten szaván elmélkedsz, akkor tudni fogod, hogy mit, miért él, miért élsz, mit tegyél, mi a helyes, mi a nem helyes. És Isten azt mondja, hogy figyelj, a szavam számodra siker az életben. Az én szavam. Az a siker számodra. Ez a könyv, a Biblia, ez a kézikönyv. Ja, és könnyebb lesz, hogyha követjük az utasításokat. Hogyan elmélkedem Isten szaván? Figyelj, 119. Zsoltár. Hogyan elmélkedem rajta? Szívemben őrzöm szavaidat, azt mondja. Mint rejtett kincseket. Nehogy vétkezzem ellened. Oké, okay, más szóval, tehát gondolkodom a te szavaidról, Isten. Gondolkodom, forgatom, elrejtem őket a szívembe. Gondolkodom rajta. Az egyik módja ez a memorizálás. Megtanulni verseket. Ugye mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezt megtanulni. És ott forgatom. És ez visszatart a bűntől, visszatart a visszacsúszástól, vagy a visszaeséstől. Amikor ott vannak ezek az igék, amiket megtanulunk, ezek eszünkbe jutnak, Jézus eszünkbe juttatja a helyzetekben. Ha meg sem tanultam, nem fogja, nem tudja eszünkbe juttatni. Azért, mert egyszer hallottam, vagy egyszer elolvastam, az még nincs bent. Az elmélkedéssel ültetjük el a magot, és úgy növekszik ki. Olyan igazsága, amit Jézus fel tud hozni abban a helyzetben, amikor arra az igére szükségem van. Oké, okay, el akarod kerülni a kísértést, vagy a bukást a kísértésben? Elmélkedj. Ha tudod azt, hogy hogyan kell aggódni, kezekinek megy az aggódás? Az én kezem is fönn van. Ez az elmélkedés. Csak az aggódás, ez a negatív dolgokon való elmélkedés. Tehát amikor a rossz dolgokon, a negatív eseményeken, hatásokon gondolkodom, újra meg újra lejátszom a negatív dolgokat, ezt hívják aggódásnak. A pozitív, az pedig az elmélkedés. Fogsz egy verset a Bibliába, és gondolkodsz rajta. Újra meg újra forgatod. Oké, értékelés, elmélkedés, és a harmadik az ima. Az ima. Figyeljetek, az ima képes mindarra, amire Isten. Oké, az ima képes mindarra, amire Isten. Mert megnyílik a menny, amikor imádkozunk. És mert fogunk erről majd valamikor többet is beszélni. Mi az, hogy nyitott menny és csukott menny, már egyszer említettem valahol. De hogy sokszor az ima az első szótól kezdve egy csukott menny. Mert a sokszor ismételgetett frázisok vannak, a megszokott kifejezések, a rossz megközelítése Istennek, rossz feltételezés Isten jelleméről, Ugye, amikor imádkozunk, hogy imádkozunk, Urunk, hogy legyél velünk ma, és Isten azt mondja, hogy hányszor mondtam, hogy én mindig veletek vagyok. Miért kértek arra, hogy legyetek velem, legyek veletek ma? És egy csomó ilyen van. Amikor olyat kérünk Istentől, amit nem tud teljesíteni. És nem lesz meg az öröme a beteljesülésnek. Na mindegy, ez egy másik történet. Tehát mondom, az ima képes minden, amire Isten. És így csatlakozunk rá Istennek az erőforrására. Az imán keresztül. És azt mondjuk magunkba, hogy én nem vagyok rá képes, de Isten képes. És jövök hozzá. Hogyan kapom meg az erejét? Jövök hozzá, és szólok hozzá. És lehet, hogy csak azt mondom neki, hogy ja, Istenem. És csak ennyit tudok mondani. És nyugodtan imádkoztatok minden szükségem felől. Isten a legjobb apa. Isten a legjobb apa. Olyan apa, amilyen nem, még életedben nem találkoztál. Soha nem ismertél ilyet. És mindegy, milyen területről van szó. Pénzügyi szükségekről, fizikai szükségekről, szellemi szükségekről, érzelmi szükségekről, vagy kapcsolati szükségekről. Isten ott van. Olvastam egy aranyos történetet. Egy prédikátor mondta ezt a gyülekezetének, hogy volt egy asszony, akit ismert, 12 gyereke volt. De csak 31 évesen házasodott meg. Úgyhogy volt egy 10 pár éve pánikban, hogy mi lesz velem. Hogy meg fogok-e házasodni, vagy bármi. De volt 12 gyerek, és azt mondja, hogy igazából sosem aggódtam a felől, hogy megházasodom-e. Ez volt a bizonsága. Tehát nem izgatott. Az úr kezébe raktam, és bíztam benne, hogy ő ismeri a jövőmet, tudja, és ő igazgatja a jövőmet. Ezt mondta. És aztán így folytatta. Persze, minden este kiraktam az ágyam végébe egy férfi nadrágot, és imádkoztam afelől, hogy uram, töltsd be ezt a nadrágot, minél hamarabb. Töltsd meg ezt a nadrágot férfival. Ez így imádkozott. Atyám, hallgass meg az imám, és teljesítsd, ha akarod. Kiakasztottam ezt a férfi nadrágot, és kérlek, töltsd meg egy férfival. És aztán azt mondja a prédikátor, hogy miután ezt elmondta egy üzenetben, ezt a sztorit, 4 héttel később egy anyuka fölhívta telefonon, és ezért panaszkodott, hogy a fiam is itt ült 4 héttel ezelőtt, és azt mondja, hogy hallotta ezt az üzenetet, és aztán azt mondja, hát pásztor, most ezt te komolyan gondoltad meg minden? Hát a fiam azóta minden este lefekvéskor egy bikinit akaszt ki az ágynak a végébe, és imádkozik. Yeah. Oké, tehát az ima mindent képes megtenni, amit Isten képes megtenni. Mert igazából nem az ima teszi. Oké, tehát az ima hatalmas. Nem, ima nem hatalmas. Isten a hatalmas. Aki hogyan imádkozom, azt mondja Máté 6:9-13. Versig. Inkább így imádkozzatok, ezt mondja Jézus. Atyánk, aki a mennyben vagy, legyen megszentelve a neved. Jöjjön el királyi uralmad, és akaratod teljesüljön itt a földön is, ahogy a mennyben teljesül. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg a bűneinket, ahogy mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket, és szabadíts meg minket a gonosztól. Ja, tehát néhány dolog. Jézus azt mondja, hogy így imádkozzatok. Nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok, hanem, hogy így imádkozzatok. Oké? Tehát ez egy modell, nem egy rituálé. Néhány versen előtt egyébként azt mondja, hogy nem valami rituálé. Ima az Istennel való beszélgetés és az imádkozás, nem valami rituális imának az ismételgetése, hanem ezzel az imával igazából bemutatta, hogy hogyan lehet imádkozni. Oké, és ezért nincs az, hogy minden alkalommal a mi atyánkat elimádkozzuk. Ami egyébként egy fantasztikus ima. Ja, de ez egy példa. És egyébként, ha megnézzük, ott van benne szinte minden döntés. Nézd csak, azt mondja, atyánk, aki a mennyben vagy, legyen megszentelve a neved. Oké, ez az első döntés, meg a második döntés. Hogy nem vagyok Isten, hanem te vagy az Isten. Tehát nem vagyok Isten, az első döntés, második, hogy de te Isten vagy. Nálad van erő. Aztán azt mondja, jöjjön el királyi uralmad, és akaratod teljesüljön, ez az ötödik lépés. Aztán mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, ez a harmadik. Bocsáss meg a bűneinket, a negyedik, ahogyan mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkezik, ez a hatodik, a múlt heti. Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket, ez a mai visszaesés. A nyolcadikat nem találtam benne. De látod, a gyógyulás ez legalább annyi idős, mint ez az ima. Akkor is kellett a gyógyulás az embereknek. És még előtte is. És Jézus megadta az alapelveket. Ja, hogy teljesen meggyógyuljunk. Úgyhogy most felolvasom nektek a történetet, a bizonyságot, és aztán ezzel befejezzük. Úgy hívják ezt az illetőt, hogy John, és annak a történetet mondja el, hogy hogyan segítette ő, hogy Isten hogyan segítette őt a gyógyulásban, a gyógyulást hogyan segített Isten fenntartani az életében. Azt mondja, ez egy bizonyság. Jó reggelt, a nevem John, és hívő vagyok. Gyógyulásban lévő alkoholista vagyok, akinek a felsőbb ereje Jézus Krisztus. Ez nem volt mindig így, mert még nem is olyan régen megtanultam, ha hiszel Istenben, akkor hiszel a csodákban. De ha bízol az ő fiában, Jézus Krisztusban, akkor meg is fogod tapasztalni a csodát. Hadd meséljem el, ez hogyan történt meg velem. Nem fogok benneteket untatni az első 29 évem részleteivel, mely tele volt kényszeres, kínzó napi ivászattal, csak annyit róla, hogy az alkoholizmus egy kialakuló betegség, és én meg a betegségem nagyon mélyre, teljesen a padlóig fejlődött. Mi volt az eredménye ennek a 29 évnek? Nulla önértékelés, egy teljesen darabra jött széthullott és magára hagyott család, két válás, négy látogatás a fogdában, 5 év munkanélkül, 6 kórházi bentartózkodás, hogy összevarjanak, és számtalan próbálkozás, hogy uralni tudjam az alkohol problémámat. A vérnyomásom 190/165 volt, a testsúlyom 140 kiló volt, mikor abba hagytam az ivást, de rájöttem, hogy a legtöbbet a gagyi vodkából ittam, amit később váliummal kevertem már a végén. Na de, ezek a részletek nem fontosak. Ami igazán fontos ebben a bizonyságban, hogy összeszámolva, talán ha 4-szer imádkoztam ez alatt a 29 év alatt, amiből 2 akkor történt, amikor a fejemhez pisztolyt szorítottak. Úgyhogy igazán mondhatom, hogy szellemileg és erkölcsileg is totál csőd voltam. 1975 karácsonyán történt egy nagyon érzelemgazdag szembesülésem édesanyámmal, miután egy pillanatra kitisztultam, és rájöttem, hogy elvesztettem az élet játékát, és képtelen vagyok tovább lépni. Ez volt 1976. január 7-én, ivászatom és drogozásom utolsó napja. Valahogy az elejétől fogva tudtam, hogy szükségem van arra, amit az anonim alkoholisták nyújtanak. Az elejétől fogva úgy tűnt nekem, hogy legtöbbjük tök jól nézett ki. Mintha minden nap fürdenének. Egészségesek voltak, etették őket, mindig valahol, és ha nem is olyanok voltak, mint én, hogy nem tudták az adójukat fizetni 5 éven át, jól el voltak, nevettek és viccelődtek rajta. Nem úgy tűnt, mintha nagyon érdekelne volna őket az adóhivatal. Ezt akartam, és tudtam, hogy kívül elkezdődött a szellemi utazásom, de akkor még nem tudtam, és enyhe fogalmam sem volt arra, hogy mit jelent Efézus 2:10. Ami azt mondja, hogy hiszen minket Isten a saját kezével alkotott. Arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk. Úgyhogy a következő 15 évenben növekedtem, virágoztam anyagilag és fizikailag, és a közösség, az anonim alkoholisták volt a felső hatalmam. Tehát a közösség volt a felső hatalmam. De nem tudtam elfogadni Istent, és gyülekezetben járni sem, mert volt még valami, amit nem mondtam el nektek. Az iszákos időszakomban CIA-s voltam. Mit jelent ez? Az angolban jön ki a C, ez a katolikus. Az I, az ír, keményfejű. Az A pedig az alkoholista. 15 éven át nem engedtem be Istent az életembe, mert sok régi maszlagot hittem, és persze a tapasztalat is. Azt hittem, hogy a katolikusok merevek, haragtartók, és ez nem igaz, mert az egyház már változott azóta. Úgy éreztem, hogy az írek mind kemény fejek, és telve vannak hízelgéssel. És végül minden alkoholista tagadásban él. A gyógyulás során elég hamar rájövünk, hogy az alkoholizmusnak semmi köze az iváshoz. Az ellenségem, az akaraterőm és a tagadásom, és ezt a részt még nem győztem le akkor. Úgyhogy kínzó üresség volt bennem. Folyamatosan azt mondogattam magamban, hogy tényleg ennyi az egész? Ez az élet? Kell, hogy legyen valami több az életre, meg a józanságra. Valami nagy ismeretlen darab hiányzott a képből. Végül 15 év kínzó tipródás után arra a következtetésre jutottam, hogy találnom kell egy gyülekezetet. Na most jön a jó rész. Na mi történt? Egy héten belül ott volt a küszöbön egy húsvét istentiszteleti meghívó ettől a gyülekezettől, és mi még? Egy bátorítás arra a 10 részes életvezetési üzenet sorozatra, amit akkor húsvétkor kezdtek el. Hát ez nem tűnt túl gyülekezetinek, még csak ijesztőnek sem, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor megpróbálom. Eljöttem a húsvéti alkalomra 1991-ben, és ezt az üzenetet hallottam. Bíz Istenben, a múlt meg van bocsátva. Bíz Istenben, és a jelen kezelhető lesz. Bíz Istenben, és a jövődet biztonságban tudhatod. Teljesen összetörtem, és majdnem végig sírtam az üzenetet. Éreztem, hogy a Szent Szellem jelenléte üdvözölt az új otthonomban. Végre otthon. Az üresség elmúlt. Mint a villám, úgy hazamentem, és újságoltam a feleségemnek, hogy egy olyan gyülekezetben voltam, ahol rockzene ment, egy nagyon közvetlen pásztor beszélt, vad Hawaii Inkben. Azt hiszem, kapásból észrevette rajtam az örömöt, a békességet és a Szent Szellem csendes jelenlétét, ami áradt ki belőlem. A többi már történelem. Jártam a 101-es kurzusra, 91. júniusában. A pásztor még többet beszélt nekünk arra, hogy miért van szükségünk Jézus Krisztusra. A 201-es kurzusra is augusztusban a pásztor tanított minket arra, hogy hogyan imádkozzunk, és megmutatta, milyen módokon lehet csendes időnk Isten, és hogyan elmélkedhetünk. Aztán szeptember 22-én bemerítkeztem ugyanebben az évben, és aztán ugyanebben az évben, novemberben a 301-es kurzusra is jártam, ahol a pásztornak egyáltalán nem okozott gondot, hogy beazonosítsa a szolgálatomat, úgyhogy rögtön a gyógyuláshoz vezető út szolgálatnál kötöttem ki. Úgyhogy Pásztor John megkért, hogy kezdjek el egy csoportot az újaknak, akik alkoholból gyógyulnak. Elkezdtem egy új programot, amit az első 90 napra kereszteltem el, mely az újaknak szólt, különösen az újra visszaesőknek. Nagyon élvezem az új embereket, segítem őket, hogy egy Krisztus központú gyógyulási programba lépjenek, és csak remélem, hogy nekik nem tart majd 44 évig úgy, ahogy nekem tartott. A mennyi atyánknak terve van az életemre, megbocsátó, védelmező, türelmes és megjutalmaz. Nem kell már többé azt kérdezem, hogy ez minden, ami van. Jézus Krisztussal, a felsőbb erőmmel többé nincs üresség. Most már van némi ötletem, hogy mi lett az akarat az életemre. És naponta imádkozom és olvasom a Bibliám, hogy erőm lehessen tenni és élni az akaratát. A napi imában és elmélkedésben, ebben a lépésben, amiről ma beszélünk, tudom fenntartani a józanságomat, és megőrizni magam a visszacsúszástól. Úgyhogy köszönöm, hogy megosztottam ezt a kis csodát veletek. Ha ez a történet hasonló a tiédhez, ha tudsz bármelyik részével azonosulni, akkor adj egy esélyt a gyógyuláshoz vezető útnak. Megtanuljuk élvezni az életet, hogyan örüljünk, nevessünk, és azt hogyan álljunk félre az útból, hogy Isten végre munkálkodhasson az életünkben. És bocsánat a kifejezésért, de rohadtul komolyan vesszük ezt a gyógyulós bizniszt. Köszönöm. Ja. Na, úgyhogy ez volt a mai. Tehát lehet, hogy van olyan problémád, mint ennek a John vezető embernek. Lehet, hogy nincs. De biztos, hogy van valami, amitől nem tudsz szabadulni. És a jó hír az, hogy számítasz Jézus Krisztusnak. Számára nagyon-nagyon fontos vagy. És neki megvan a hatalma, megvan az ereje ahhoz, hogy segítsen rajtad. És képes vagy a változásra. Képes vagy. Az ő segítségével abszolút képes vagy a változásra. Úgyhogy csak át kell lépnünk a vonalat. És átengedni a terepet neki. Ja. A döntés a tiéd. Úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a hatalmas csodát téged az életünkbe. És kérlek, Uram, hogy itt a teremben segíts mindannyiunkat, hogy felismerjük, hogy esetleg hol akadtunk el, és felismerjük nem csak az elakadásunkat, hanem az apró győzelmeinket is. És segíts megtartanunk a gyógyulást. Taníts bennünket, Urunk. Rád van szükségünk, mert mi képtelenek vagyunk, és te képes vagy. Taníts bennünket az elmélkedésről, taníts bennünket a helyes önértékelésről, taníts bennünket az imáról. Annyit kell még tanulnunk, Urunk. És csak szükségünk van rád. Jézus nevében. Amen.